180 éves hazánkban a tudományos ismeretterjesztés és 20 éves a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Az évfordulók alkalmából a Miskolci Szervezet ünnepi konferenciát rendezett az Akadémiai Bizottság székházában. Az ünnepi eseményen előadást tartott Németh Csaba miskolci újságíró is, aki elnökségi tagja a Tudományos Újságíró Klubjának, és 30 éve beszélt TIT előadóként a tudományos újságírás múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Macsugáné Hegedűs Marianna, a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társulat nyugalmazott igazgatója, és Németh Csaba újságíró voltak az Európa Rádió Miskolci stúdiójának vendégei.
1841-ben Bugát Pál kezdeményezésére alakult meg a társaság, mert az volt a célkitűzése, hogy Széchenyivel összhangban a tudós ismeretterjesztést szerette volna széles körben elterjeszteni, tehát ne csak egy kiváltságos réteg éljen az új tudományos ismereteknek a megismerésével, hanem a hétköznapi emberek is. Ez volt a fő cél, amikor megalakult a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak az őse, a Magyar Tudományos Társaság, de onnan datáljuk a kezdő időpontnak.
Meg lehet azt fogalmazni tulajdonképpen, hogy mit jelent a tudományos ismeretterjesztés?
Nagyon nehéz meghatározni, mert egy nagyon széles kört ölel föl. Minden olyan információ, ami újdonsággal bír egy fiatalnak, minden új. Tehát régebbi kutatások eredménye is újnak hat. Tehát tulajdonképpen a napi szinten, vagy a régmúltba visszanyúlva azokat a ismereteket átadni az ifjúságnak, főleg az ifjúságnak, de természetesen mindenkinek, az nagyon-nagyon fontos feladat.
És milyen helyet foglal el ebben a tudományos újságírás?
A Tudományos Újságíró Klubja az ugye az egyik szintere ennek a dolognak, illetve azokat az embereket tömöríti, akik akár újságíróként, akár tudósként részt vesznek a tudományos ismeretterjesztésben. És kapcsolódva ahhoz, amit Marian mondott, ugye ez manapság azért, én azt mondom, hogy három részre válik, bár lehet, hogy ezzel lehet vitatkozni. Egyfelől ugye tényleg van az a része, ahol tudományos ismeretterjesztés van, tehát olyan emberek, akik valamely tudományterületnek hobbiként művelői akár, arról tartanak előadásokat, bemutatókat, illetve van az, amikor ugye egy tudós, aki írói, előadói vénával rendelkezik, akár ír, akár pedig előadást tart a saját tudományterületéről, és én azt mondom, hogy a 20. század vége, és itt a 21. század első évtizedeiben ugye megjelent még egy dolog, ez pedig a tudománykommunikációnak az a formája, amikor egy kutatóhely mellett van egy kommunikációs csapat, ami részben marketing, részben PR, részben valóban kommunikáció, és ők az adott kutatóhelynek eredményeit próbálják meg úgy szakmai, mint populáris formában ismertetni. Ezeknek látjuk Magyarországon is a tendenciáit, akár egyetemeken is, ugye megjelentek ezek a különböző PR irodák, amelyek megpróbálják úgymond eladni, vagy népszerűsíteni azt, hogy ezen az egyetemen milyen kutatások folynak. Ez így van a Miskolci Egyetemen is, a Műszaki Egyetemeken Magyarországon, de még az orvostudományi egyetemek mellett is dolgozik egy-egy ilyen csapat.
A tudományos újságírásnál is beszélhetünk valamilyen eseményhez köthető, ez valamilyen kezdőpontról beszélhetünk, dátumról?
Lényegében ez a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak a megalakítása, illetve annak a jogutódjaként létrejött természettudományi társulat, az kapcsolódik a Tudományos Újságíró Klubjához, hiszen a jelenleg a TIT által kiadott két hazai tudományos folyóirat, az egyik a 101 néhány éves múltra visszatekintő Természetvilága, ami havonta jelenik meg, illetve az egyik legnagyobb példányszámú és máig közkedvelt és kicsit populárisabb kiadvány az ugye az Élet és Tudomány. Hát ebben a Tudományos Újságíró Klubjának számos tagja dolgozik rendszeresen, tehát én magam is publikálok olykor, én általában olyan 11 évente jelenik meg egy cikkem az Élet és Tudományban most a elmúlt években, de igen, tehát én is korábban is rendszeresen publikáltam, és most is azért előfordul, hogy megjelenik ezen, de hát természetesen ma változott a világ, tehát a printelt média mellett nagyon sok tagunk van, aki ugye rádióban, televízióban, illetve különböző podcastok, akár rádiós, akár tehát audio podcast, akár videó podcastok formájában jelen van úgymond a médiában, és dolgozik, publikál, ismeretet terjeszt. Ez a dolgunk.
A Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság mikor alakult és hogyan?
Egy picit előrébb mennék az idővel, mert 1953 óta létezik a ismeretterjesztés ilyen szervezett formában itt Miskolcon, de akkor még a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezeteként működött. A rendszerváltás után ez megváltozott, és sajnos a beszűkült források miatt ez az egyesület megszűnt. És akkor alakult meg a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társaság, ami most ünnepli a 20. évfordulóját.
Mi a célja, feladata tulajdonképpen a társaságnak?
A céljaként megemlíthetem azt a hármas egységet, hogy oktatás, ismeretterjesztés és tehetséggondozás. Az oktatás területén a nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás fontos szerep. Korábban voltak szakmai jellegű képzéseink, de nyilván az beszűkült, mert olyanok vették át, akiknek ez a profiljuk sokkal jobban belevágott, és nekünk inkább csak a nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás maradt. Megértük a TIT-TESZ nyelvvizsgát, ahol nagyon sok vizsgázónk volt, mint Magyarországon az első, az Origo mellett létrejött piacgazdaságnak megfelelő nyelvvizsga volt, illetve hát a TIT-XM a legújabb, ami azért halad a korral, mert online is elvégezhető, nem csak papíralapon. A másik ugye az ismeretterjesztés, ez, ha most megint a régi időkbe megyünk vissza, akkor ugye az volt, hogy kimentek az emberek vidékre, vitték az előadásokat, tehát járták a körzetet. Manapság is megvan ez, de nem olyan formában, mint régen, hanem ugye együttműködési szerződéseink vannak, és akkor a községekbe, tehát az ő programjuknak megfelelően, és ahhoz alkalmazkodva viszünk előadásokat, és épülünk bele az ő programjaikba. De ugyanígy itt a városban, ami nagyon fontos, hogy az iskolákba, az ifjúságnak vigyük el az ismeretterjesztést, és ez mindent felől el, tehát nem csak egy magyar órát kell elképzelni, hogy magyar órán most van egy különleges magyar óra, hanem lehet ez a zene, a informatika, a bármilyen ága a dolognak, mert Csabát is felkértük többször, hogy tartson előadást. Most itt a Diós Györi Gimnázium jutott eszembe, amikor pont az informatikával kapcsolatban tartott egy előadást. És a harmadik águnk ugye a tehetséggondozás, hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert az ifjúság a jövő. Tehát minél jobban segítjük a fiatalságot, vagy felkaroljuk a tehetségeket, annál magasabb lesz a színvonala az országnak is, és ennek szeretnénk teret adni. Rengeteg rendezvényünk van, ahol ki tudnak teljesedni. Például a Kalmár László matematika verseny, ez már 50. évét érte meg, tehát ez egy nagyon régmúltú, Magyarország első természettudományos matematika versenye. De itt a dr. Gárdus János nyelvi verseny, ez azért is érdekes, hogy a Gárdus professzor úr itt az Miskolci Egyetemen tanított, tehát helyi érdekeltsége is van. De volt is olyan versenyünk, hogy megyei idegen nyelvű szavaló verseny. Ezt nagyon kedvelték a fiatalok, mert egy versennyel, egy vers előadásával abban az időben, amikor ez jobban futott, akkor ingyenes nyelvvizsgát lehetőségét kapták meg. Manapság most az állam már ugye adja ennek a lehetőségét, de akkor, amikor kemény 32.000 forintot ki kellett adni, azért nagyon nagy segítséget jelentett a angol, a német, a francia, az olasz, vagy az orosz nyelven elmondott vers után, hogy na, ki lesz az első, és akkor 32.000 forinttal beljebb volt. De említhetném a piciknek, a általános iskolásoknak a Spelling Bee nyelvi versenyünket, vagy volt például a Bibliaolvasó verseny, ez ugye a reformáció évében került megrendezésre. De ugye említettem az együttműködési megállapodásokat, például Ónoddal kötött megállapodás értelmében, ugye ott minden évben megrendezték a Böllér Fesztivált, és ennek keretében mi hirdettünk egy süteménysütő versenyt. És szép számmal jöttek a süteményeket hozó hölgyek, urak, már férfi is volt, és akkor azt elbíráltuk szakszerű zsűrivel, eredményt hirdettük, díjat adtunk ki, tehát nagyon kellemes volt. Tavaly például volt a Növényi Egészség Nemzetközi Éve, cikkíró pályázatot rendeztünk, ez már főleg kutatóknak szólt, fiatal, illetve hát aki beadta a pályázatát kutatóknak, ez is nagyon kellemes tehetséggondozó forma volt, de az MTT versenyek, mint a Hevesi György kémia, a Herman Otto biológia, a Teleki Pál földrajzverseny, vagy a Kán Károly környezetismereti verseny, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, szép feladatot nyújtanak nekünk, meg hát a résztvevőknek is.
Én ahogy böngésztem a TIT honlapját, akkor láttam, hogy a versenyek mellett nagyon sok rendezvény is van, például Magyar Nyelvhete, Művelődés Hete, Utazó Klubja.
Igen, a tematikus rendezvényeknek a szerepe nagyon fontos. A Magyar Nyelvhete, hogy januárral induljunk, az kiemelt esemény a mi életünkben. Hát csak, hogy mondjak egy kis számot is, tehát a Kultúra Napja alkalmából 26 előadás hangzott el a 20 év alatt, 4352 fő hallgatta ezt meg. Azért ez nagyon szép szám. A tudomány, ha vált említette, ugye az még valamikor tudomány napjaként került a köztudatba, de annyira kinőtte ez az esemény magát, hogy most már egy hónapig tart, mindig november elejétől november végéig. Most is 3 előadással készülünk. Ebben az évben ugye a pandémia még ugye nem csengett le sajnos, és úgy érezte a kiíró, hogy főleg az egészségügyel kapcsolatos előadásokra kéne hajaznunk, és mi is ebben a témában kértünk föl előadót, és ő fog 3 iskolában előadást tartani erről. De ami például itt is érdekes, hogyha a tudományhavát nézzük, hogy 130 előadásunk volt idáig, 5671 fő hallgatta ezt meg. Tehát komolyak a számok. Az utazóklubja az tulajdonképpen az idősebb korú embereknek a érdeklődésétől eli legjobban föl, de volt olyan, amikor iskolákat kerestünk meg, és az iskolákból eljött tanulók adtak elő, és az is nagyon érdekes volt az ő beszámolójuk, de megtalálhatók a előadóink között, például Csaba is többször tartott előadást, vagy dr. Rózsa Győt, vagy például Kupcsik Sarolta, itt Miskolcon nagyon ismert, aki viszi is Miskolcon, hogy bejárják a területet, és egyre több újdonsággal ismerteti meg a résztvevőket. Abból is volt 294 előadás, 9255 fő részvételével. Tehát van sok-sok.
A legutóbbi esemény pedig egy konferencia volt, amit a 180 éves évforduló kapcsán rendeztek. Hogyan zajlott ez a konferencia, kik voltak az előadók, miről szólt?
A konferencia az a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában volt megrendezve, neves előadókat kértünk föl. Az volt nagyon kellemes, hogy megtisztelt minket a város polgármestere is, támogatunk a fővédnökünk, a kulturális osztálytanácsnok, a Borkuti László volt, és aki elindította az egész előadássorozatot az előadásával, az a TIT szövetségirodának az igazgatója, Pirót Eszter volt, aki betekintést nyújtott a TIT-nek a szerepvállalására és az eredmények ismertetésére. Ez egy átfogó kép volt. Ezt követte Vámosi Katalin, a Herman Otto Múzeumból, muzeológus művészettörténész. Ő a Herman Otto Múzeum által ismeretterjesztő tevékenységként bemutatott programjaikat vázolta föl nekünk. Ezt követte dr. Molnár Erzsébet, a Miskolci Egyetem docense. Ő a magyar polihisztorokról beszélt az ismeretterjesztésben, ő főleg Brassai Sámuelnek a munkásságára utalt, illetve a kapcsolatára Herman Ottóval. Lényegében Brassai akkora nagy ember volt, hogy még azt is felkarolta, akiben látott lehetőséget, és az ifjú Herman Ottót is így emelte ki, és tényleg nagyon nagy szerepe volt abban, hogy Herman Ottó a pályáján elindulhatott, és letehette azt a munkásságot, amit mi is élvezzük a napjainkban is az eredményét. Ezt követte dr. Rózsa György, aki az India kutatás magyar úttörői címmel tartott egy előadást. Ezt követte Németh Csaba előadása, aki pedig a régmúltból, tehát hogy hogy alakult a ismeretterjesztés egészen a mai világba, és a jövőbe mutatott egy vonulatot, hogy így mondjam, nagyon-nagyon érdekes volt, és hát Csabának az előadása az fergeteges, kinyílt előttünk a világ, én úgy érzem, és olyanokat is felvillantott, amiről nem is gondoltuk, hogy van. Tehát mennyire érdekes a világ, hogy van egy szemléletünk, és attól sokkal több létezik az ismeretterjesztésben is. És én zártam a előadások sorozatát, én a 20 évünkről beszéltem képekben, számokban, próbáltam megjeleníteni. Mit is végeztünk a 20 év alatt?
Ugye itt a rádió hallgató most már ilyen számháborút vesz észre, hogy 180 éves, 20 éves közben 51 óta van jelen Miskolccal, úgyhogy nehéz szerintem ezt követni, és nagyon érdekes volt egyébként, pont Veres Pál Miskolc megyei város polgármestere mondta, hogy hát ő is a amatőr csillagász vizsgáját itt a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálóban tette le annak idején, és hát valóban itt én azt gondolom, hogy a TIT-nek a jelenléte szerepe, az most itt emlegethetünk bármilyen számokat, meg mondhatunk bármilyen számokat, lényegében, tehát több generáció generáción átívelően jelen van, akár Miskolcon, akár országos tekintetben nézzük ezt a dolgot, és ugye itt különböző időpontokhoz kötődnek ezek a dátumok, és így jönnek ki ezek a évfordulók és ünnepek, de nem ez a lényeg, én azt gondolom az a lényeg, hogy ebben a városban is mindig volt, és mindig meghatározó szerepet játszott, akár nyelvoktatásban, napjainkban, ugye, akár versenyek szervezésében, akár létesítmények üzemeltetésében, lásd ugye a csillagvizsgáló annak idején, mindig jelen volt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, és mindig betöltötte azt a szerepét, ami jelenleg is, és remélem a jövőben is megmarad, hogy a tehetséggondozást felkarolja, illetve egy ilyen alapvető ismereteket nyújtson. Ugye a köznyelvben van egy ilyen érdekes, hogy hát csak úgy titjelleggel mond már el nekem, hogy mit jelent ez. Tehát ugye ezt akkor szoktuk használni, amikor csak úgy röviden, olyan felületesen, de olyan betekintő jelleggel ismertessünk meg valamit. És én azt gondolom, hogy itt ez mindig is egy nagy feladata volt, hogy nem igazán a mélységekig hatolva, de nem is felszínes ismereteket nyújtva, hanem egy betekintő ismeretet nyújtva tartott előadásokat, és én jó magam is, hogy akkor már beszálljak ebbe a számháborúba, 30 éve vagyok itt előadó, tehát én jó magam is emlékszem rá, hogy mondjuk Ózdon a olvasóba, a ózdiak fogják tudni, hogy miről van szó, ott teltház előtt tartottam 20 évesen előadást, és ott aztán tényleg a kohásztól, a bányászig, a nyugdíjastól, a fiatalig mindenki ott volt, akit érdekelt az űrkutatás, eljött, meghallgatta az előadást, és volt úgy, hogy egy órás volt az előadás, és utána még egy órát a kérdésekre kellett válaszolnom, és lényegében egy beszélgetés volt. Tehát én azt gondolom, hogy a TIT-nek ebben van felülmúlhatatlan és elvitathatatlan szerepe, hogy nagyon sok tudományágat, nem csak a csillagászatot, nem csak az űrkutatást, hanem akár a magyarságkutatást, akár a különböző zenetörténeti előadásokat, vagy művészettörténeti előadásokat, hogyha nézzük, akkor mindig a kultúra, a művészetek, a tudományok iránt fogékony embereknek adott egy betekintést, és utána nyilván, aki ebben jobban el akar mélyedni, az megtalálta ennek a helyét, módját, hogy hol tud jobban utána nézni dolgoknak.
Teljesen igazat adok Csabának, és ehhez kapcsolatban említeném azt meg, hogy a egyik pályázatunk, amit most már 6-szor nyújtottunk be, és a Miskolci Város Kulturális Bizottsága támogatott is, az volt a címe, hogy Nagy elődeink, keres, kutas, alkos. És itt pontosan az, amit szerettünk volna, hogy keressenek, kutassanak, tehát fel kell tenni az érdeklődést, itt most ebben az esetben az ifjúságnál, aztán ha már ez a mag el van hintve, hogy hú, erre kíváncsi vagyok, akkor későbbiek folyamán is az ifjúság egyrészt művelődni fog, tehát keresi a pontos és a hiteles adatokat, az ismereteket, ez ki tud terjedni, és tényleg mi is ebben a programban azt vezetett minket, hogy egy évfordulóhoz kötve kértük fel a ifjúságot, hogy rajzoljon, tehát olvasson el egy művet, vagy egy szerzőnek az életét, és akkor ahhoz illusztrációt készítsen. Tehát ez volt az egyik ága, a másik pedig, hogy annak az illetőnek egy versét mondja el. Tehát volt egy szavaló verseny része is, illetve volt egy művészeti alkotási része is. És akkor ezeket elbíráltattuk szakszerű zsűrivel, és hogyha már a gyerekek kerestek, kutattak, akkor elindult egy folyamat, amit hogyha megmarad nekik, és a későbbiekben is az érdeklődésük fenn van tartva, akkor arra már lehet építeni.
Igen, mert talán a közoktatásnak valahol azért az nagy hiányossága, hogy ugye nincs meg ez az élményszerű, heurékás tanulási folyamat, egy ismeret átadás van, és azért valljuk be őszintén, hogy azért, aki egy tehetséges, érdeklődő, nyitott fiatal, tizenéves, az nem gyilkosok neveit akarja megtanulni, hanem élményszerűen akarja megtanulni a fizikát, a kémiát, de akár a történelmet, vagy a magyart is, magyar nyelvet, vagy akár idegen nyelveket is. Tehát ilyen szempontból fontos az tényleg az a fajta tehetséggondozás, amiről Marian is beszélt, és ami jelen volt az elmúlt évtizedekben is, és jelen van most is szerencsére, meg hát azt gondolom, hogy a jövőben is azért a TIT-nek ez a szerepe meg kell, hogy legyen, és emellett persze vannak más szervezetek is, akik ezzel foglalkoznak. Most itt alapvetően ugye a TIT-ről beszélgetünk, meg azért érdemes ebben a TIT-et kiemelni, hiszen ennek a szervezetnek van a legnagyobb múltja ebben a tevékenységben, mindenki más utána következik.
És a jövőt milyennek látják? Hallhattuk, hogy Csaba egy jövőképet festett fel az előadásában. Milyennek látja Marianna jövőt?
Hát én nagyon szeretném, hogyha ez a munka tovább folytatódna, és látok is erre esélyt. A fiatalokban is megvan az a buzgalom, de nyilván minél hamarabb kell kezdeni. Tehát ahogy halad előre a kor, én ezt tapasztalom a gyerekeknél, annál jobban lohad le a kezdeményezési készségük, illetve hát az aktivitásuk, de mindenképpen kell velük foglalkozni. A tematikus előadássorozatok ugyanúgy meg lesznek tartva, az utazóklub előadásaira olyan igény van, hogy azt mindenképpen folytatni szeretnénk, és hát keressük az új utakat is, mert ugye, ahogy változik körülöttünk a világ, változik minden, nekünk is ehhez alkalmazkodni kell, tehát nyitott szemmel járunk, próbálkozunk, pályázunk, mert ugye az anyagiak azok mindenhol beszűkültek, de keressük a megoldást.
Csaba, neked mi a tapasztalatod? Te tanítasz is, hogy mennyire van könnyű dolguk a mai fiataloknak a tudomány felé irányulni, hiszen rengeteg információt kapnak most, sok az áltudomány, sok az álhír, hogyan lehet őket a tudomány felé terelgetni.
Szerintem a tudomány iránt mindig is nyitottak voltak a fiatalok, tehát én emlékszem a kortársaimra is, akik nem mindenkit érdekelt a csillagászok, mint engem, de valakit érdekelt a robbanómotor, valakit érdekelt az autósport, valakit érdekelt az orvostudomány, a biológia, tehát ez minden fiatalban, minden korszakban megvolt. Ha összes halántaikkal itt, én visszaemlékszem gyermekkoromra, amikor még hétfőn nem volt adás a televízióban, és a Deltára haza kellett rohannom, hogy lássam a Deltát, mert az volt számomra a tudományos ismeretterjesztés, és onnan szereztem az első információimat. Hát azt mondom ma, hogy ugye tematikus ismeretterjesztő csatornák vannak. Tehát ugye többes szám és 24 órás programok, és én azt látom a mai fiatalokon, hogy ezeket nézik, ismerik, szerzik onnan az ismereteiket, megmarad bennük, ugye a vizuális kultúra sokkal könnyebben tapasztja meg a agyban a különböző információkat a különböző tudományterületekről, tehát ez egy nagyon jó dolog, és változik a világ, tehát ma már ugye tartottunk a TIT-be is online előadásokat a pandémia alatt, tehát, és ezek megmaradtak most is. Én azt gondolom, hogy a 21. század közepe tájékára azért itt megváltozik az ismeretterjesztésnek nem csak a célja is, az eszköztára is, illetve a formája is, hogy hogyan és kiknek szól. Természetesen itt minden korosztály érintett ebben, és hát a digitalizáció az ugye lehetőséget ad arra, hogy ma már nem feltétlenül csak ilyen frontális előadások formájában, hanem akár online formában, akár stream televíziók jóvoltából az emberek hozzájussanak információkhoz. Ugye sokszor temetjük ma már a lineáris televíziózást. Igen, tehát az a jövő, hogy a különböző stream szolgáltatásokon én akkor választom ki, és azt nézek, amit én szeretnék, reklám nélkül, ugye ez a másik nagy előnye a dolognak. És hát ezeknek a csatornáknak azért el kell mondani, hogy ezeknek nagyon komoly dokumentumfilmjeik vannak, amelyek értékesek, információgazdagok, tehát ez egy új irányvonal, ez nem volt eddig, ez tényleg az elmúlt másfél évnek a terméke, ez egy friss élmény, de én azt gondolom, hogy akit eddig is érdekelt, vagy akit most érdekel, az fog ezekhez nyúlni, és fog onnan ismereteket szerezni, és ez ahogy fejlődni fog a világ, ahogy változni fog a világ, ez mindig meg lesz, és mindig meg fog jelenni ebben a tudományos ismeretterjesztés, mert erre igény van, és amire igény van, az a piaci alapokon működő társadalmunkban, ugye tudjuk, hogy azt kielégítik.
180 éves hazánkban a tudományos ismeretterjesztés és 20 éves a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Az évfordulók alkalmából a Miskolci Szervezet ünnepi konferenciát rendezett az Akadémiai Bizottság székházában. Az ünnepi eseményen előadást tartott Németh Csaba miskolci újságíró is, aki elnökségi tagja a Tudományos Újságíró Klubjának, és 30 éve beszélt TIT előadóként a tudományos újságírás múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Macsugáné Hegedűs Marianna, a Jedlik Ányos Tudományos Ismeretterjesztő Társulat nyugalmazott igazgatója, és Németh Csaba újságíró voltak az Európa Rádió Miskolci stúdiójának vendégei.